9 óra 44 perc van, itt van velünk a stúdióban Szabó Anna, a növekedés.hu vezető szerkesztője. Szia, üdvözöllek!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát veled sokszor beszélünk gazdaságról, de sokszor beszélünk politikáról is, meg politikai válsághelyzetekről. Ugye Olaszország kapcsán többször beszéljük, hogy hát ott a kormányválságok egymást érik folyamatosan, de most Nagy-Britanniában is úgy tűnik, hogy eléggé hektikus a helyzet. 6 éven belül ugyanis jön a 4. miniszterelnök, ugye először David Cameron mondott le a Brexit népszavazás miatt, utána jött Theresa May, ő is 3 évig volt nagyjából kormányfő, őt váltotta Boris Johnson, aki tegnap bejelentette lemondását. Most egy ideig még ügyvezető miniszterelnökként marad a posztján, de hát hamarosan tényleg meg lesz az új kormányfő is. Hát Boris tündöklése és bukása, ugye végigvitte a Brexitet, nagyjából kialkutta az Európai Unióval a megállapodás feltételeit, most viszont le kellett mondania. Elsősorban egyébként miért? Ugye a pártja már régóta fúrja őt, de mi volt az a kiinduló pont, ami miatt szerinted Boris Johnson alatt nagyon megingott az egész talaj?
Kezdjük azzal, hogy Boris Johnson egykor egy tényleg népszerű politikus volt, polgármesterként is nagyon nagy volt az elfogadottsága, ő politikai újságíróként kezdte a karrierjét, történész is, tehát hogy nem volt ez rossz alap, jó humora van, értette ezt a brit mentalitást, sok mindent ezért elnéztek neki. Az utóbbi években azonban annyira sok... és itt nem a botrány szót használnám, mert a botrányt a britek megbocsátják. Sokan keverednek szexbotrányba, ilyen botrányba, olyan botrányba.
Hát a bulvár,
ami nehéz, az, hogy annyit hazudozott már, hogy az egyik hazugságát védje a másik hazugsággal, hogy teljesen hiteltelenné vált. És ez a hiteltelenség, ez kombinálódott egy nagyon nehéz gazdasági helyzettel, ugye a Covid miatt is volt egy nagy visszaesés, és utána pedig a hétköznapi emberek is láthatták azt, hogy amivel Boris Johnson megnyerte a választást ugye 2019-ben, hogy vigyük végbe a Brexitet, ez elképesztő károkat okozott. És ez a hétköznapi emberek életében áruhiány, kamionsofőrhiány, munkaerőhiány, stb. Ez mind látszódott. Az is látszódott, hogy a 2019-ben tett ígéretek semmiben nem tudt őket megvalósítani. A helyzet csak sokkal nehezebb lett, az exportjuk csökkent, és mondom, mindezt tetézte a Covid miatt amúgy is kialakult válságot. Tehát egy gazdasági válság, vagy egy gazdasági nehézség közepette ez a hiteltelenség ahhoz vezetett, hogy a konzervatív párt került bajba. Tehát Boris Johnsonnak eszeágában nem volt lemondani, bocsánatot nem kért semmiért, az ég egyadt a világon. Gyakorlatilag kikényszerítették a pártársai azt, hogy lemondjon. És a pártársai is csak azért kényszerítették most ki, hogy lemondjon, mert elvesztettek 2 időközi választást. Tehát eddig nekik belefért a Boris Johnsonnak a hazudozása, a hiteltelensége, a különböző botrányai, de most, hogy érzékelik a bőrükön, hogy hoppá, el fogják bukni a következő választást, most ezért még időben meg akarnak szabadulni Boris Johnsontól, és helyette egy hitelesebb figurát választani, hogy azzal fussanak neki a következő választásnak.
Egyébként ez nagyon tipikus brit sztori, nem? Hogy így a párt megfúrja gyakorlatilag az első emberét. A Crown című korona, azt hiszem az a fordítása, a Netflix sorozatot láttam, és ott is nagyon sok ilyen kormányválság volt, most meg behoztál egy könyvet is, és szerintem ez a séma, ez végig futott a brit történelmen, nem?
Igen, hát ez a könyv az én egyik kedvenc könyvem, alapmű, 1986-ban adták ki, az a cím, hogy Igenis miniszter úr, ennek lett egy folytatása, Igenis miniszter elnök úr, és Margaret Thatchernek volt a kedvenc könyve, gyakorlatilag minden területen leírja, hogy hiába van valaki kinevezve miniszternek, vagy akár miniszterelnöknek, a bürokráciával, az apparátussal, a közigazgatási államtitkárok, a leválthatatlan közigazgatási államtitkárok hatalmával nem tud mit kezdeni. És a műben főszereplő Jim Hacker is újságíróként kezdte jó indulattal a pályáját, és utána rájött arra, hogy gyakorlatilag be van szorítva a sarokba, és az összes ilyen háttérinformáció abszolút stimmel, ami a könyvben van, hogy gyakorlatilag a miniszterek semmi mástól nem félnek, mindig csak a kormány átalakítástól, mert akkor féltik a tárcájukat. Tehát senki nem tud az adott feladatára összpontosítani, hanem mindig ez az állandó pozícióvédelem.
Abszolút, ez nagyon plasztikusan visszajön a tényleg különböző művekből, hogy így gyakorlatilag olyan bizalmatlanság van, ugye összeülnek a Downing Street-en egy asztal köré a kormány emberei, és így tényleg félnek egy kicsit egymástól, hogy most mit fognak rólam gondolni, tartom-e a bizalmat, megmarad-e a belém vetett hit, szóval igen, ez
igen, ez
így
tökéletesen
működik.
Jól látszott a folytatásban, tehát először ezt a teljes mértékben alkalmatlan Jim Hackert megválasztották miniszternek, majd ugye semmit nem tudott elérni a saját minisztériumában. Ettől lett ő alkalmas arra, hogy miniszterelnök legyen, hiszen akkor a bürokrácia még inkább a markában tudja tartani, és ez tökéletesen Boris Johnson gyakorlatilag ezt itt lemásolta. Ő mindent túlélt, de azért élt túl mindent, mert a bürokrácia közben ő felsége kormányát, ugye a bürokraták mozgatják, ő felsége kormányát közben a szakértő emberek vitték tovább. Ő meg közben ráért csinálni a botrányokat, a partikat, kimosni magát a különböző hazudozásokból, mégis valahogy a kormányzat működött magától, működött. Tehát erre neki, hogy is mondjam, ez nem az ő személyes érdeme volt. És végül is ez a bürokrácia és a saját pártja lázadt fel ellene, és ez ellen ő már nem tudott mit tenni. Nagyon érdekes, hogy a lemondó beszédében gyakorlatilag ugye úgy nevezte, hogy ez egy csorda, hogy a csorda szellem őt lemondásra kényszerítette, és megfosztotta a világ legjobb munkahelyétől.
Nem hiszem, hogy ténylegesen meglepődött ezen. Gondolom ő is, ha csak nem ezt a könyvet, de hogyha mást olvasott, akkor tudta, hogy ez így működik.
Hát gyakorlatilag a belegondolok, ő is így került hatalomra. Tehát Boris Johnsont is, ugye a Theresa May körül kialakult válság után is Boris Johnsont a konzervatív pártnak a szavazói választották meg. Tehát ő is így kerülhetett aztán később hatalomra, és ő lett a miniszterelnök jelölt. Tehát most ugyanez a társaság, akiket ő most csordának nevez, ugyanez a társaság zavarta őt el, és ugyanez a társaság fog most a berkein belül egy új miniszterelnököt gyakorlatilag kiválasztani.
Egy kicsit amúgy értékeljük Boris Johnson, hát 3 éves kormányfői munkásságát. Azért szerintem az jó, nyilvánvalóan önmagában már azt meg lehetne kérdőjelezni, hogy a Brexit jó-e a brit gazdaságnak, vagy sem, valószínűleg nem, de hogyha már kialakult ez a helyzet, a népszavazáson az elszakadás pártiak győztek, akkor az azért érdemként szerintem kijelenthető, hogy Boris Johnson végül is elért egy megállapodást az Európai Unióval, és tényleg ennek a minőségét azt ne firtassuk annyira, de bele fémjelezve megszületett a megállapodás, és az a kérdésem, hogy az a sok gazdasági probléma az idáig kulminálódott volna akkor is, hogyha nincsenek az úgynevezett Covid partik?
Hát a Covid partiknak ehhez az ég adta világon semmi köze nincsen. Igazából, hogyha most nagyon röviden szeretnénk Boris Johnson tehát miniszterelnöki pályafutását, tehát most a korábbit azt nem mondom, mert korábban a képviselő is és polgármester is volt. Tehát, hogyha ezt a 3 évet próbálom összefoglalni, akkor azt mondom, hogy a leges-leges legnagyobb bűn és történelmi hiba ez a Brexit mögé való beállás. És ez most már a hétköznapi emberek számára is körvonalazódik, hogy mekkora hibát vétett azzal a kampánnyal, azzal a hazugságokkal, csúsztatásokkal lévő megrendezett kampánnyal, amit egyébként a Brexit című film tökéletesen jól ábrázol, a háttér mahinációkat, manipulációkat, hogyan vásároltak adatokat, ugye a Facebooknál hogyan tolták ezeket a hamis információkat, jön a 73 millió török, 250 millió fontot fizetünk be az unió kasszájába hetente, ezt majd ráfogjuk az egészségügyre költeni, stb. Tehát, hogy egyszerűen egy olyan hamis propagandával nyerték meg ezt a Brexit népszavazást, hogy ő a saját maga által ásott verembe beleásott, mert utána nem Theresa May-nek, hanem neki kellett ennek a taposó aknáit valamilyen szinten hatástalanítani, és ez csak igencsak részben sikerült.
Uh-huh. Egyébként azért hoztam fel itt a COVID-partikat, mert miközben tényleg a Brexit hatásai, gazdasági hatásai nagyon negatívak, én nekem legalábbis, nyilván te akár közelebbről is figyelted itt a brit belpolitikát, de nekem annyira maga a Brexit még úgy tűnt, hogy nem erodálja Boris Johnsonnak a népszerűségét, nem?
Nem a Brexit erodálta, hanem az, hogy az, amit ő ígért, és az, amit vártak az emberek a Brexittől, az nem következett be. Ehelyett kaptak a nyakukba egy gazdasági válságot, mondom, ez nem a, tehát a COVID része az nem az ő sara, de az összes többi, tehát a munkaerőhiány, kamionsofőrök hiánya, áruhiány, az ellátási fennakadások, hogy az export nagyon lement, tehát az összes többi probléma, ami a Brexitből fakad, hogy
azokat nem tudta megoldani.
Igen, ezeket nem tudta megoldani, és Nagy-Britániának a súlya csökkent, és hát szerintem a mélyrepülés volt az utóbbi pár hónap, hogy tényleg már az ukránokkal próbálta magát menteni Boris Johnson.
Igen, ez nagyon feltűnő volt, hogy ő nagyon Ukrajna párti és Ukrajna támogató miniszterelnökként tűnt fel, talán egyik leginkább ilyen ember volt Európában.
Hát igen, mert hogy efelé, tehát előre próbált menekülni az otthoni botrányokból, ő úgy próbálta magát feltüntetni, hogy hát ő segít az ukránokon, valójában a brit hadiiparon segít, tehát, hogy eladta a brit hadiparnak a termékeit az ukránoknak, de ez is mondom, egy kifelé való manipuláció, egy figyelemelterelés volt, és szerintem ő azt gondolt, hogy ez be fog jönni. És amikor elkezdtek lemondani a miniszterei, még akkor is arra gondolt, hogy ez a helyzet még menthető. És valójában az, hogy Boris Johnson személye mennyire megváltozott az utóbbi pár évben, az mutatja, hogy egyszerűen nem volt hajlandó elfogadni, hogy először két miniszter mondott le, utána még hat miniszter, a végén már 50 kormánytag lemondott, és ő még mindig kapaszkodott a székébe.
De egyébként, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy a konzervatív párt rájött arra, hogy bizony ki is kaphat a munkáspártól, ez mennyire reális forgatókönyv? Tehát, hogy most tényleg a munkáspártiak már dörzsölhetik a tenyerüket a biztos következő kormányalakítás tudatában?
Hát ez azért nem hinném, mert ők is
romokban.
Jeremy Corbyn azért elég sokat tett, hogy a munkáspártnak a népszerűségét levigye, és most az új elnökük sem fényes elme, hogy is mondjam, tehát, hogy nyilván egy tehetséges politikus, de eddig nem volt Boris Johnsonnak egy igazi kihívója, de most az a helyzet, hogy lehet, hogy mint kisebbik rosszra, inkább a munkáspártra fognak szavazni. Egy biztos, a Torik felismerték azt, hogy Boris Johnsonnal tuti bukta a következő választás, és ezért most gyorsan le kellett cserélni. Túl sok volt a, nem csak mondom a botrány, hanem az, hogy hazugságokba keveredett nyíltan, és hiteltelenné vált, nem tudtak az emberekre felnézni. A legfrissebb kutatás, voltak ilyen felmérések most az elmúlt egy-két napban, és még a konzervatív szavazóknak a kétharmada is egyetértett azzal, hogy menjen el. És a lakosságnak mindössze 10%-a fájlalta, hogy lemondott a pozícióról. És mondom, hogyha a történelmi kontextusban nézzük, egy kifejezetten káros folyamat, tehát a kilépési folyamat kezdete, gazdaságilag kifejezetten káros, amit már eddig láthatunk, ez az ő nevéhez és David Cameron nevéhez köthető majd, és nem tudom, hogy az utókor majd ezt hogy fogja megítélni. Ez a bizonyos főtanácsadója, akiről a Brexit film is szólt, a David Cummings, tökéletesen jól le van írva, meg van jelenítve a filmben, hogy hogyan manipulálták az embereket, hogyan vásárolták a bizonytalanoknak a Facebook adatait, tehát, hogy ő egyáltalán nem tiszta eszközökkel került hatalomra.
Most még nagyon röviden elfogyott az időnk, azt rebesgeti a sajtó, hogy a brit, jelenlegi brit védelmi miniszter Ben Wallace lehet a következő kormányfő. Most nem is a személy illetően szeretném, hogy tippelgessünk, hanem hogy mikor dől el szerinted, hogy ki lesz tényleg a következő miniszterelnök?
Hát ez egy nagy kérdés, mert hogy itt most az számít meg, hogy ki kit szúr hátba. Ezt láttuk az elmúlt napokban is. Hogy Boris Johnsonnak egyébként az volt tényleg a mély pont, hogy már a leghűségesebb embereit is hátba szúrta, és azért, hogy ő előre tudjon menekülni, a leghűségesebb csatlósait is inkább kirúgta a kormányból. Na most egy ilyen hangulatban az, hogy ki kiben tud megbízni, mert az, hogy Johnson menjen, ebben most akkor megállapodtak, de most jön a következő forduló, hogy egy olyan jelöltet tudjanak állítani, aki ezt az elképesztő hiteltelenségi, tehát ezt a hitelességi vákumot valahogy meg tudja menteni, és szerintem itt most hátébb kell, hogy tegyék a személyes ellentéteket, és egy alkalmas jelöltet próbáljanak, hát most itt a honvédelmi miniszternek a személyét emlegetik. Tehát valószínűleg most össze fogják magukat kapni a torik, és egy alkalmas jelöltet állítanak, mert a gazdaságnak a helyzete rossz, a Brexit hatásai negatívak voltak, itt lehet mondani, a beruházások visszaestek, export visszaesett, fogyasztás visszaesett, és emellett van egy nagyon magas 9%-os inflációs környezet, amit ugye a lakosság a bőrén érzékel, tehát itt most menteni kell a helyzetet elég gyorsan.
Meglátjuk, hogy ki lesz a, ki mentő övet dobhat a brit gazdaságnak. Köszönöm az eddigi beszélgetést, és akkor tényleg mindenki eldöntheti, hogy Boris Johnson munkásságát akkor hogyan tudjuk értékelni. Minden esetre lemondott ez már hivatalos. Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőjével folytatjuk a beszélgetést a 10 órai hírek után.